Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mai vendégünk Sándor István, biológus, zoológus és a Hortobágyi Nemzeti Park egykori igazgatója. A beszélgetésnek pedig azt a címet adtuk, Pistát kérdeztem, hogy pontosan mi legyen, hogy vadállatok az életem, és akkor ott utána megjegyzésként olyan érdekességek szerepelnek, mint ragadozó madarak, őstulkok, vadlovak, vadszamarak. Tehát lehet érezni, hogy itt többről lesz szó, mint egyszerűen csak az állatokról. Én elmondanám, hogy hogyan találkoztunk, és akkor te is elmondod, ha gondolod, hogy akkor te ezt hogyan érzékelted, hogy hangfelvételt készítettünk volna a farkasoknál, hogyha hajlandók lettek volna megszólalni, és a minket segítő idősebb férfi odament a páromhoz, és mutatott Sándorra, hogy hát az egy nagyon rendes ember, meg ért is itt a dolgokhoz, hát próbáljuk meg őt bekeríteni erre a célra, hogy biztosan fog segíteni. És akkor tényleg így oda mentünk Pistához, hogy elkezdtünk beszélgetni, és én nagyon-nagyon sok élményt köszönhetek, meg Kati nevében is mondhatom, mert nagyon sok élményhez jutottunk ő általa. Te hogy emlékezel erre?
Először is mindenkit szeretettel üdvözlök. Hát én Hortobágyon mondjuk, hogy 79 óta járkálok, és meggyőződésem, hogy a magyar természeti környezetnek egy olyan becses darabja, amit minél több embernek közelről kéne megismerni. De nem egyszerű a Hortobágy egyébként ebből a szempontból, mert nem, hogy mondjam, tehát nagyon nehéz az igazi értékeit, szépségeit megtalálni. Elég sok időt kell ahhoz kint tölteni, hogy ezek az apró szépségek előjöjjenek, vagy néhány ritkán előforduló dologgal találkozon az ember. Na most miután, hát mondom, hogy én különböző beosztásokban dolgoztam, voltam természetvédelmi őr, voltam idegenvezető, akkor ilyen vállalkozóként madarász csoportokat kalauzoltam nagyon sokat a Hortobágyon, és tudom, hogy milyen nehéz ezeket az élményeket összekapírgálni, hogyha az embernek nincs segítsége. És megmondom őszintén, hogy láttalak ott benneteket nagy hatalmas szerkóval, ugye mindenféle felvevő berendezések, zsinórok, tömkelegek, és akkor ugye amikor akció van, akkor az ember ott gyorsan kapkod, mert én is fényképészkedem egyébként. És azt tudom, hogy pont amikor a legjobb pillanatok jönnek, akkor pont nem úgy van beállítva a gép, pont nem az a lencse van rajta, stb. Tehát ilyen kapkodás. Na hát aztán valami dolgom volt ott éppen, és láttam, hogy nem nagyon megy a mulatság, és a speciál az egyik farkassal nekem eléggé ilyen belsőséges kapcsolatom van, és akkor hát így próbáltam valamit csinálni, hogy esetleg szólaljon meg. Hát nyilván az nem így megy, amikor a legjobban szeretne az ember, akkor nyilván nem sikerül. De hát aztán ugye szót követett, és tulajdonképpen én valamit hallottam már rólatok, hogy majd lesz ilyen, hogy jön ide egy ember, aki ilyen felvételeket fog készíteni, stb. Hát megmondom őszintén, hogy ilyet még nem láttam. Valamiféle kíváncsiság is volt bennem, meg nyilván ez, hogy amikor az ember ott a pusztán találkozik egy másik emberrel, mondjuk a minimum az ugye, hogy köszönünk egymásnak, akkor is, hogyha fogalmunk sincs, hogy ki a másik. Egy-két szót illik azért váltani, hogy mi áradban van, stb. Egészen másképp működik a puszta ilyen szempontból, mint egy nagyváros, elmegyünk egymás mellett is kéz. Jól is néznénk ki, hogyha mindenki köszönkedik.
Soha nem érnénk haza.
Igen, meg beszédbe elegyednék, de hát ott ugye a pásztorok, akik napokig kint vannak egyedül, és nem tudnak emberekkel beszélni, ez egy nagyon fontos dolog, hogyha találkozunk kint, akkor vegyük úgymond emberszámba egymást, és akkor valamiféle ilyen csoportos viselkedés alakuljon ki. Na hát az igazi indíték az ez volt, hát aztán persze nyilván ilyen szakmai kérdésekre terelődött a beszéd, hogy akkor oké, hogyha a farkasok nem, akkor mégis mi, pusztának melyik azok a érdekes hangjai, ami mindenképpen egy ilyen anyagba kívánkoznak, stb. És hát aztán így kialakult ez a kapcsolat. Nyilván bennem van egy ilyen versenyszellem is, hogy na akkor miután úgy gondolom, hogy viszonylag jól ismerem ezt a területet, hát akkor nézzük meg, hogy na, mi az, amit még terítékre lehetne itt hozni, mondjuk hanganyagból. Hát ez teljesen érdekes, mert ugye én nekem mondom, ez a madarász világ volt közel hozzám, hogy a madarakat elsősorban azokat megfigyelni kell, tehát látni. Na most, amikor az ember erre van beállva, hogy a szeme az folyamatosan körbe-körbe járkál, mint egy radar, ahhoz képest úgy elgondolkodni egyáltalán, hogy a pusztának a hangjai között melyik az, ami mondjuk érdekes lehet. Igazándiból nyilván nem is nagyon gondolkoztam addig ezeken a kérdéseken, és aztán így, ahogy veletek találkoztam, ez hirtelen terítékre kerül, akkor gyorsan egy kicsit végigfuttattam egy-két programot, hogy na, akkor mi lenne, ha, és aztán persze kiderült, hogy a hangot rögzíteni sem olyan egyszerű, ugyanúgy, mint egy ilyen ritka madarat megfigyelni, az sem egyszerű. Tehát valamiféle kihívás van benne, vagy ha tetszik, akkor valamiféle vadászathoz hasonló élmény, és hát amennyire ott nekem az idő engedte, úgy próbáltam ebbe segíteni.
Jó, akkor majd erről úgy is lesz szó. A következő kérdésem az lenne, hogy a gyerekkorodban benne volt-e az állatokkal való emberséges bánásmód, illetve az emberekkel való emberséges bánásmód?
Hát én amennyire vissza tudok emlékezni, meg ugye a szüleim elmesélik, tehát nekem elég korán kiderült, hogy ilyen különösen erős fertőzöttségem van ebből a szempontból, mert gyakorlatilag, hát most hogyha nagyon durván akarok fogalmazni, az állatokon kívül igazán semmi nem érdekel. Tehát nyilván nagyon sokféle dolgot csináltam életemben, emberekkel kapcsolatban, mindenféle egyéb, tehát mit tudom én, aszfalt útépítést, elkezdve mindenre foglalkoztam, de igazándiból az a vezérmotívum, ami az egész életemet meghatározta, az mégiscsak ez az állatvilággal való ilyen, hát ezt nem mondom, hogy beteges, de ilyen nagyon-nagyon-nagyon bensőséges viszony. Igyekeztem minél többet megtudni róluk. Hát így, amennyire az anyukám elmesél, ilyen 5-6 éves koromban akkor ment ez a Elza és Kölykei című film a moziban, ilyen fekete-fehér volt, és akkor nem tudom hányszor kellett megnézni, mert nekem ez volt a mániám, és akkor mindenféle ilyen könyveket is beszereztek, az Elza és Kölykei megjelent könyvformátumban, akkor ugyanolyan Land Rover Matchbox autót kellett szerezni, mint ami az Elzában volt, ugye ezek az afrikai szafáris képeken, tehát így teljesen belebolondultam ebbe, hogy úgy mondjam, aztán úgy emlékszem, hogy olyan 10 éves koromban voltam először az állatkertben, hát nagyon-nagyon sok éven keresztül jártam oda ilyen bérletes gyerekként, és aztán végül is már amikor gimnazista voltam, akkor kezdtem a természetvédelemmel foglalkozni. Hát nyilván az, hogy bizonyos állatfajok manapság megritkultak, vagy esetleg kipusztulás szélére kerültek, ez egy ilyen különleges töltetet adott még itt az állat szeretetem mellett, és hát igyekeztem energiáimat ebbe a ügybe fektetni. Aztán így kerültem a Hortobágy Nemzeti Parkhoz, rögtön a egyetemi végzés után, mert biológusként végeztem. És hát tulajdonképpen 2010-ig fő foglalkozású természetvédő voltam. Akkor, hát 2010 volt ez a politikai váltás, akkor hirtelen kiderült rólam, hogy ilyen, nem tudom, megbízhatatlan vagyok, vagy valami ilyesmi. És hát utána ilyen magánvállalkozóként csináltam tulajdonképpen ugyanazt tovább, mint azelőtt. És aztán most az idén januárban kerültem a Debreceni állatkertbe, ahova egyébként ilyen kisgyerekként mindig is az volt az álom, hogy majd egyszer ott fogok dolgozni, hát úgy lassan tűnik, hogy ez is bejött.
Az emberre, tehát az emberség felvetés ugye az arra vonatkozik, hogy amikor a Hortobágyi Nemzeti Parknak az igazgatója voltál, arra az időszakra utalt, most már nem emlékszem, aki minket autóval oda kivitt, annak az idősebb férfinek a nevére, aki ott már nyugdíjas, de még ott dolgozik.
Gabi bácsi.
Tehát ő mondta rád, hogy te annyira emberséges voltál a dolgozókkal, amikor vezetőként dolgoztál ott, mindenkinek meghallgattad a gondját, baját, és hogyha tudtál, akkor segítettél. Ez úgy benned volt?
Hát, hogy mondjam, annyit tudok, hogy az édesapám, aki ilyen munkaügyi vezetőként dolgozott, őt szintén nagyon szerették a beosztottjai, tehát valószínűleg ebben van valamilyen genetikai örökség is. Hát egyébként meg mondjuk az, hogyha az ember az állatokkal foglalkozik, akkor ugye nagyon sokféle dolog kerül elő. Például az, hogy ugye az állatok nem tudják elmondani, hogy esetleg nekik mi a bajuk, vagy mire lenne szükségük. Az embernek valamiféle ilyen belelátó képességgel kell rendelkezni, hogy azokból az apró jelekből, amit az állatok önkéntelenül adnak, abból mégiscsak következtesen arra, hogy vajon mégis mire gondolhatnak, vagy mi az, amiben hiányt szenvednek, vagy éppen mi az, ami idegesíti őket. Tehát úgy gondolom, hogyha szavak nélkül ezek a dolgok működnek, akkor egy emberi relációban, ahol azért mégiscsak mi ugye képesek vagyunk szavakkal értelmesen kommunikálni egymással, ezek viszonylag könnyen értelmezhető dolgok. Hát azt mondjuk, hogy én vezető voltam, mindenféle beosztásban sikerült azért dolgoznom. Hát hogy mondjam, én azt gondolom, hogy egy vezetőnek az a dolga, hogy a rábízott emberekkel normálisan viselkedjen, és hogy a rábízott emberek segítségével, vagy az őket vezetve érjenek el eredményeket. Miután az embert én társas viselkedési lénynek ismertem meg itt a biológiai tanulmányaim során, úgy gondolom, hogy az óriási ostobaság, hogyha egy vezető nem erre appellál, amikor éppen dolgozik, vagy amikor a dolgozóival valamiféle viszonyban van. Engem kifejezetten idegesít, hogyha mondjuk nem szeretnek. Tehát igyekszem úgy viselkedni, hogy valahogy egy kellemes légkört alakítsak ki magam és a munkatársaim között, mert úgy gondolom, hogy alkotó munkát ilyen légkörben lehet végezni. Persze lehet végezni alkotó munkát nyilván úgy is, hogy egy géppisztolyt szegeznek az ember fejéhez, és akkor valami akkor is ki fog jönni a mutatványból, csak hát azt nem kevésbé gondolom emberinek, másrészt meg kevésbé gondolom fenntarthatónak. Tehát az, hogy egy társadalom működjön, ahhoz azért alapvetően valamiféle bizalomra és a többiek iránti toleranciára szükség van. Na most az, hogy meghallgatom a beosztottat, hát még jó, hogy nem. Hát nem. A főnök nem azért van, hogy saját kedve szerint igazgassa ott a dolgokat, hanem azért van, hogy a rábízott értékeket, a rábízott embereket, azokat normális irányba vezesse.
Hát igen, de gondolom a jelenlévők között is akadhat olyan, aki tudna mondani olyan főnököt a múltjából, aki másképp működött.
Igen, hát na most persze én nekem is volt olyan főnököm, akire hát mondjuk nem szívesen emlékszem vissza, vagy ha visszaemlékszem, akkor ilyen furcsa érzéseim vannak, de engem ez mindig abba az irányba mozdított, hogy én ne ilyen legyek. Tehát nekem ez nem volt cél, én nem szeretem, ha utálnak. Van olyan főnök, akit ez inspirál, hogyha őt utálják, és akkor úgy gondolja, hogy akkor ő nagyon kemény, meg nem tudom micsoda, hogyha őt igazándiból nem szeretik, vagy félnek tőle. Hát mondjuk úgy, hogy ez nem az én stílusom.
Na, Hortobágy nem csak idehaza híres, hanem máshol is. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy azért mégsem jártak olyan túl sokan a Hortobágyon, akár itt közülünk, de úgy nagy általánosságban is, mert hát gondolják, hogy egy puszta szétnéznek, ellátnak a végébe, ott sincs semmi, megfordulnak, elnéznek a másik végébe, ott se látnak sok mindent. Légy szíves, hogy mutass be nekünk ezt a Hortobágyot, hogy egy kicsit így jobban megismerjük.
Hát én debreceni vagyok. Ha véletlenül nem lehetne hallani, akkor mondom, de szerintem lehet hallani.
Nem lehet már hallani.
A lényeg az,
mit kellene hallanunk?
Hát, hogy ilyen ízesen beszélek állítólag, amikor egy kicsit megfeledkezem.
Ott van sütemény előtte.
Igen, na a lényeg az, hogy Tőzsdikán egy debreceni vagyok, és hát Debrecenben ugye van egy mondás, hogy 50 botütést érdemel az, aki debreceni léttére nem járt még sohasem a Hortobágyon. Ugye Debrecen városhoz tartozott a Hortobágynak egy jelentős része. Na de a mondásnak a másik vége az, hogy viszont 100-at érdemel az, aki másodjára is elment oda szétnézni. Hát valahogy az egész Hortobágy, már csak azért is, mert olyan nagy amekkora, tehát kb. 100 000 hektár a klasszikus hortobágyi pusztának a kiterjedése. Ez Magyarországon egy olyan dimenzió, ami már meglehetősen nagy ahhoz, hogy olyan egyszerűen az ember fel tudja fogni, hogy tulajdonképpen mi ez. Hortobágy egy nagyon érdekes dolog, mert három névadója is van. Ugye Hortobágy maga a földrajzi táj, ami a Tiszának a bal partján fekszik. Hortobágy a folyónak a neve, ami ezt a pusztát kettészeli, és Hortobágy egy településnek is a neve, ami a Hortobágy falu, gyakorlatilag Hortobágy puszta közepén épült. Azért mondom, hogy épült, mert 1968-ban úgy döntöttek, hogy építenek oda egy falut, és fel is építették. Tehát ez egy ilyen elég, egészen különleges eredetű település. Hogy a Hortobágy az egyébként miért alakult olyanná, amilyen, annak szerintem alapvetően ökológiai oka van. Hát én ökológus vagyok, úgyhogy nézzék el nekem, hogy mindent innen nézek. És egyébként gondolom, hogy azért van is benne valami, mert ugye önmagában a Hortobágy az gyakorlatilag lakatlan. A mai napig is, Hortobágy falut kivéve, amit viszont mondom, hogy mesterségesen telepítettek, tehát ez nem igazán egy szerves fejlődésnek az eredményeképpen jött létre, hanem egyszerűen egy döntés, egy politikai döntés kapcsán. Hortobágy azért lakatlan, mert rendkívül gyenge a termőképesség az ottani talajnak. Ez a szikes puszta, ami ott van, ez gyakorlatilag a legeltető állattenyésztésen kívül nem túl sok más alternatívát kínál az ott gazdálkodni vagy érvényesülni kívánó embereknek. Hát aztán persze különböző koroknak a különböző politikusai gondolták, hogy ez azért kevés, és nehogy már mi ne tudjuk ezt a problémát megoldani. Próbálkoztak Hortobágyot beerdősíteni, kiszárítani, halastavakat létesítettek benne. Gyakorlatilag meglehetősen erősen átformálták, de igazániból a lényegét azt nem tudták megtörni. Tehát ez a szikes talaj, ami ott több tízezer éve folyamatosan alakul, mai napig is zajlik egyébként ez a folyamat. Ez egy olyan megtartó vagy védő ernyőt képezett a puszta köré, illetve a pusztára magára, hogy igazándiból egyetlen egy kor sem tudta a pusztának a lényegét megváltoztatni, gyakorlatilag a mai napig is ugyanolyan, mint körülbelül 30 ezer évvel ezelőtt. A legújabb kutatások szerint ugyanis a Hortobágyi puszta az nem akkor szikesedett el, amikor a Tiszát szabályozták, meg a törökök, csúnya törökök kivárták az erdőket, stb. Hanem a Hortobágy az a mi klímánknak és a földrajzi fekvésének folytán szikesedett el. És ez a folyamat ez körülbelül 30 ezer éve tart. Ennek következtében ott kialakult egy olyan sajátságos, sehol máshol a világon elő nem forduló növény- és állatvilág, ami egészen egyedivé teszi. Na most miután több ezer éve az ember is része ennek a hortobágyi életközösségnek, hát nyilván az elején nem annyira tudatosan, aztán később mondjuk, amikor Debrecen városa már egy komoly gazdasági erőt képviselt, akkor annál inkább igyekezett beavatkozni a pusztának az életébe, de tulajdonképpen amit ma értéknek tartunk Hortobágyon, az az, hogy több száz éven keresztül a hortobágyi ember, a hortobágyi emberi használat, a pásztorkodás, az gyakorlatilag egy olyan sajátságos, egyedi dologgal fejlődött, ami a világban is párját ritkítja. Gyakorlatilag van egy külön népviselete a hortobágyi pásztoroknak, van egy külön pásztoreszközök művészi díszítése névvel körvonalazható, egészen különleges kulturális értéke, és természetesen van egy csomó olyan értéke a Hortobágynak, amit nem a hortobágyiak, hanem a Hortobágyot megismerő művészek próbáltak megfesteni, megzenésíteni, sorokba foglalni azt a különleges természeti környezetet, ami tulajdonképpen ez a puszta. Na most ez ki a maga ízlése szerint próbálta megteremteni, és gyakorlatilag ez egy olyan kultúrkör alakult ki, amelyet végül is a múlt század végén, ugye 1999 az már a múlt században volt, ezt a UNESCO is elismerte, és a világörökség részévé nyilvánította a hortobágyi pusztát, mint kulturális kategóriát. Tehát nem a természeti környezetet vették górcső alá ilyen módon, hanem mindazt, ami a természeti környezet és a ráépülő emberi használattal kapcsolatos kultúra, ez összességében a Hortobágy a világörökségnek a része. Nyilván ez egy különleges címke, ennek folyamatosan illik megfelelni, és ezt a örökséget ezt meg kell őrizni. Ennek érdekében ma már az egy világörökségi törvény is született, különböző erőforrásokat próbál a kormányzat lehetőségeihez képest ebbre a területre irányítani, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk a 30 évvel ezelőtti állapotokhoz képest a Hortobágy Nemzeti Park valóban viszonylag jó ütemű fejlődésen ment keresztül azokat a műemlékeket, amelyek a Hortobánynak az igazi karakterét megadják, ugye a kilencszögű híd, a csárda, ezeket sikerült felújítani, egy kicsit megreformálni a közlekedést, a Nemzeti Parkot, amely ugye hazánk első nemzeti parkjaként alakult 1973-ban, ezt felszerelni olyan objektumokkal, amelyek a kultúrát közönségnek a fogadására alkalmas látogatóközpontok, különböző bemutatóhelyeket sikerült megépíteni. És hát ez a mai napig is tartó folyamat, mert ugye az uniós fejlesztési források azok jelenleg is rendelkezésre állnak, és ez nyilván a Nemzeti Parknak a agilitásától függ, hogy ezeket milyen mértékben lehet kihasználni.
Jó. Van ide vágó kérdése valakinek, tehát a történelmi Hortobágyról, hogy egy kicsit úgy haladjunk majd ilyen tematikusan.
Hát én a jelenlegi élővilágáról és arról, hogy itt a élelmiszer, hogy is már élelemláncolat rendelkezésére áll az ott élő állatvilágnak, tehát van elég zsákmányállat, milyen emberi hasznosítása van, tehát a legeltető állattartás az csak bemutató szinten működik, vagy pedig valamiféle hasznot hoz, vagy csak egyszerűen azt a célt szolgálja, hogy az fent maradjon. Ilyen jellegű kérdés jutott az eszembe.
Van ennek folyamatos...
Bár először csak legyen egy kérdés.
Jó, bocsánat, csak az előző.
Aha, na, tehát a Hortobágy jelenleg Magyarországon az utolsó olyan földrajzi táj, ami egy ilyen viszonylag nagyobb földrajzi egység, ahol még a legeltetés és állattartás az valóban, hát egyrészt a hasznosításnak a fő formája, másodlagosan a fő bevételi forrást is ez okozza, vagy hozza létre, és tulajdonképpen ez a típusú életmód, ez a legeltetéses pásztoroló állattartás, ez a mai napig is élő eleven emlékként vagy örökségként működik. A Hortobágy szerintem az 1970-es években volt leginkább bajban, mert akkor kifejezetten ilyen erőszakolt tájátalakításokat próbált az akkori politika megvalósítani. Hál' Istennek ezek az idők elmúltak, és ezeket a tájsebeket, amiket régen a rizstelepeknek a létrehozása, megépítése, ezek előtt még voltak gyapott földek, tehát egészen ilyen erőszakolt dolgok is előfordultak. Ezeket a mai napra viszonylag, hát azt kell, hogy mondjam, hogy 90%-osan sikerült eltüntetni, tehát visszabontottuk ezeket a rizstelepeket, ez több mint 5000 hektárnyi terület. Hát mindenféle vasbeton, zsilipekkel, csatornákkal, mindennel egyebekkel, ami ehhez kellett annak idején, eltüntettük a légvezetékeknek a legnagyobb részét, tehát ugye a puszta közepén ilyen 20 kV-os távvezetékek mentek, ugye a villamosítás volt annak idején a fő program. Na most ezek rengeteg vonuló madárnak a halálát okozták, mert ugye vagy fizikailag nekirepültek a drótnak éjszaka, nagyon sok madár éjszaka vonul, és akkor nem érzékelték, hogy ott van ez a drót, és egyszerűen nekirepültek. Másrészt meg áramütést is szenvedett rendkívül sok madár, mert a ragadozók, elsősorban gólyák szívesen felültek ezekre a távvezeték oszlopokra. Na most, hogyha olyan volt az időjárás, főleg a légnedvességnek egy viszonylagos, hogy mondjam, tehát amikor mondjuk leginkább úgy lehetne ezt mondani, amikor köd van, tehát amikor rendkívül magas a levegőnek a páratartalma, akkor bizony egyébként oda biztonságosan beülő madarak képesek olyannyira megközelíteni a villanyvezetéket, hogy áthúz ez az áram, és akkor így áramütést szenvednek, vagy földzárlatot okoznak, vagy testzárlatot. Ezek eléggé komoly problémát okoznak, na most ezeket sikerült megoldani. Manapság ugye a Hortobágyon a Nemzeti Park a állami területeknek a vagyonkezelője, ez még ma így van, lehet, hogy már holnap nem így lesz, éppen változás közepén vagyunk. Hát ez ugye mindig egy politikai kérdés, hogy a természetvédelemnek mekkora szerepet száll az aktuális politika. Jelenleg úgy tűnik, hogy túlzottan nagy szerepet nem szánnak ennek a szakmának. Ugyanakkor a Hortobágyi Nemzeti Park, mint az összes többi magyar nemzeti parknak a léte, az nem hiszem, hogy veszélyben forog, tehát ez a nemzeti park ez meg lesz. Most az, hogy az állami földeket kiadja bérbe, mert ugye ez most az Európai Uniós támogatások miatt részben gazdasági kérdés is, hát ez nyilván ez döntés kérdése, eddig a nemzeti parkra volt ez a feladat bízva, most ezután majd az állami föld alatt kezelő fogja ezt a munkát elvégezni. Ez nem feltétlenül biztos, hogy rossz lesz, azért van egy olyan sejtésünk, hogy nem lesz jobb, mint amilyen eddig volt, de hát ezt majd meglátjuk. Egyébként ma szerintem a Hortobágy jobb állapotban van, mint 50 évvel ezelőtt. Az a természetvédelmi, az a tudatos természetvédelmi munka, ami azért az intézményesített nemzeti parki és a magyar természetvédelemnek az állami szervezetein keresztül zajlott az elmúlt 50 évben, ezt lehet nyilván kritizálni, nem volt kellően hatékony, nem volt ilyen, nem volt olyan, de azért az biztos, hogy olyan kézzelfogható eredményeket produkált, amit nem nagyon lehet megkérdőjelezni. Tehát bizonyos fajoknak az állománya stabilizálódott, megnövekedett, olyan fajok kerültek elő, amelyek régen eltűntek erről a területről, tehát itt olyan 100 évekig nem költött itt a kis kormorán, most egy nagyon jelentős fészkelő állománya van. Aztán persze voltak olyan fajok, amik meg nem tudtak alkalmazkodni a megváltozott környezethez, ezek meg eltűntek, tehát nyilván ez meg a veszteséglistát bővíti. Igazándiból én azt gondolom, hogy ma Hortobágy, ugyanúgy, mint a Nemzeti Park alapításakor, Európának az egyik legfontosabb madárélőhelye, és ezt nyilván a tényadatok is bizonyítják, meg az is, hogy folyamatosan van egy nemzetközi érdeklődés, tehát külföldi madarászok elég nagy számban látogatják a területet, és ez mindenféle propagandánál jobban bizonyítja azt, hogy mégiscsak így van. Tehát hogyha itt nem lehetne semmit sem látni, ha nem lennének értékeink, akkor nyilván nem jönne ide senki ezt nézni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ehhez képest nem állunk annyira rosszul. Természetesen mindent lehet jól, meg még jobban, meg esetleg rosszabbul is csinálni. Én azt gondolom, hogy amennyire az én látóköröm ezt engedi, most is vannak a természetvédelemben dolgozók között rendkívül elhivatott emberek, és amíg ilyenek lesznek, addig azért én nem aggódok annyira a Hortobágyért. Egyébként a jogszabályunk azok meglehetősen erősek, európai viszonylatban is szerintem nagyon komolyak, és ezek tulajdonképpen az alapjai annak, hogy itt sikeresen lehessen ezt a munkát végezni. Egyébként Európa szerte is ismerik a magyar természetvédelemnek az eredményeit. Hát egy ilyen kicsit furcsa, hogy jelen pillanatban a politika az most nem annyira ismeri el a saját természetvédelmi szervezetének az eredményeit. Tehát aztán persze ez megközelítés kérdése, mert ugye sokan azt mondják, hogy a természetvédelem a maga korlátozó működésével a gazdasági fejlődésnek egyfajta gátja. Hát erre én azt mondom, hogy meg lehet nézni Magyarország más tájegységeit, ahol mondjuk a Hortobágyhoz hasonló legeltetés és állattartás volt valamikor jellemző. Ott a természetvédelmi jelleg ugye nincs, tehát nem alakult ott például nemzeti park, vagy tájvédelmi körzet. Ott a 21. századnak az összes szépségét azért meg lehet tekinteni, tehát ilyen stílustalan építmények sokasága, szerintem a tájrombolásnak egyfajta bizonyítéka ez, tehát hogyha nincs egy olyan korlátozó erő, amely megpróbálja az értékek megmaradása mentén szervezni az életet, akkor abból olyasmi lesz, mint sajnos az országnak egy jelentős része, hogy igazándiból talán a legjobb kifejezés az, hogy nem szép. Tehát működik, minden megvan, épülnek a házak, csak olyan rendezetlen egy kicsit az egész. Persze ebben is vannak fokozatok, mert ismerek én a magyar országi tájképeknél sokkal csúnyábbakat is, de ismerek sokkal szebbeket is, tehát van, ahol jobban figyelnek erre.
Jó, Magdi?
Igen, tulajdonképpen azt szeretem volna kérdezni, hogy tervezett ott a legeltetéshez a növényzet telepítése, meg egyáltalán a környéknek a rendbetartása valamilyen szinten, vagy pedig ez csak úgy, ha van pénzt, csináljuk, alapon működhet?
Hát ennél hál' Istennek egyszerűbb a helyzet, mert Ortobágyon egy olyan típusú növényzet uralkodik már, mondom, legalább vagy 30 ezer éve, ami kellően stabil, nagyon jó bírja azt, hogy legeltető állattartás folyjon rajta, és hogyha ez értelmes módon folyik, akkor ez nem károsítja ezt a rendszert, sőt, a legeltetéses terület használtak az elmaradása, az azzal jár, hogy szegényedik a növényes állatvilág. Tehát ez egy olyan optimális dolog, ami már mondjuk feltűnt az ős magyaroknak is, mert ugye a magyarok, amikor megjelentek a Kárpát-medencében, a hozzáértők szerint körülbelül volt 1 millió ember, aki a magyarokat képviselte, és volt körülbelül 3 vagy 4 millió házi állatuk, amivel megérkeztek ide. Na most, ha itt nem lettek volna jó legelők, akkor ezt a alapvetően állattartással foglalkozó népcsoportot valószínűleg nem ragasztotta volna ide semmi, hanem akkor tovább vándoroltak volna olyan helyekre, ahol alkalmasabb helyet találnak maguknak és az állataiknak, de mivel itt a Kárpát-medence, ez pontosan egy ilyen ideális, optimális dolog volt, ezért gondolom én, hogy ez alapvetően szerepet játszott például a honfoglalásunkban is. Na most, hogyha innen indulunk, akkor a vége az egésznek az, hogy tulajdonképpen különlegesen beavatkozni nem nagyon kell a hortobágyi ökoszisztémának a fenntartásában. Azt a józan észre is eléggé jól fogható állatlétszámot azt érdemes tartani. Egyrészt azért, mert az ökológiai egyensúly így alakul ki, másrészt meg ez nyilvánvalóan valamiféle hasznot is hoz. És miután ennek több évszázados hagyománya van, ez nem olyan nehéz kitalálni, hogy akkor ezt hogy kell csinálni. Hát aztán persze vannak mindig jobban meg rosszabbul sikerült szabályozók, amik 1-2-3 évre kicsit elterelik valami kevésbé optimális irányba a dolgot, de egyébként ez működik. És nekünk a legnagyobb szerencsénk az, hogy itt Hortobágyon soha nem szűnt meg ez a típusú használat, tehát soha nem haltak ki azok az emberek, akik még tudták, hogy mit kell csinálni, hogy néz ki egy pásztor, amikor normálisan dolgozik, mit csinál, és ezeket a tudásokat, ezeket át tudták adni a új generációs embereknek. Tehát most nagyon sok olyan gulyás dolgozik a Hortobágyon, akik mit tudom, kamionsofőrök voltak, meg szobafestő, mázoló, meg tehát mindenféle néprétegből kerülnek ki emberek. De ezt a tudást meg tudják egymástól tanulni, nem iskolában, hanem vagy az apáról fiúra száll, vagy pedig egyszerűen a kollégák egymás között cserélnek tapasztalatot, és hál' Istennek ez működik. Persze ma már nyilván van egy csomó olyan blikfang is a dologban, hogy mit tudom én, ilyen vonalkódos fűjelző van az állatokban, mert az Európai Uniós szabályok ezt megkívánják, de hát tulajdonképpen régen is volt megkülönböztetés, mert ugye bélyegeket égettek a marháknak a szalvatövébe, vagy pedig a combjukra, tehát ezek a dolgok ismétlődnek, csak egy ilyen magasabb technikai színvonalon, a mai kor szellemének megfelelően. Ugye régen a gémeskúttal üzengettek egymásnak a pásztorok, most meg mobiltelefonnal, tehát azért mindenki igyekszik a 21. század vívmányait használni.
Egy pár gondolat arra még a múlttal kapcsolatban, hogy nem véletlenül épült meg a 9 fokú híd, a Hortobágyi csárda, tehát azért itt régen óriási mennyiségű állat volt, ami aztán hajtottak Budapestre, Bécsbe, meg Németországba. Erről az időről egy kicsit, illetve nem Németország volt akkor, hanem német tartományok mondjuk.
Hát igen, a hortobágyi, illetve a magyar alföldi állattartásnak a virágkor az gyakorlatilag a középkorban volt, mert akkor szarvasmarhát olyan mennyiségben gyakorlatilag senki nem tudott előállítani, mint Magyarország, mondjuk az Európa nyugati felét beleértve, és akkor ezeket a marhákat, ezeket el lehetett adni a nyugati piacokon. A magyar marhának az volt az előnye, hogy miután ilyen nagy kiterjedésű legelőn tartották, sokat mozgott a legelőn, és az izomrendszere, egyáltalán a kondíciója lehetővé tette azt, hogy lábon hajtva is élve elérje a nyugati piacokat. Hát nálunk ez az állat kereskedelem, ez a marha hajtás, ez gyakorlatilag több száz éven keresztül zajló tevékenység volt, és a magyar uralkodó osztálynak egy monopolizált bevételi forrása is volt. Ezt aztán később az osztrákok, ugye a császári felállásban próbálták kitekerni a magyaroknak a kezéből, és tulajdonképpen a mi szabadságharcainknak az egyik fontos ilyen robbantó szikrája az ez a gazdasági szembenállás volt, ugyanis az osztrákok igyekezték kicsavarni a magyaroknak a kezéből a szarvasmarha kereskedelemnek a jogát. Hát olyan családok foglalkoztak a magyar uralkodó osztály tagjai közül a szarvasmarha kereskedelemmel, mint a zrínyiek, tököliek. Tehát igazándiból ez egy nagyon-nagyon fontos bevételi forrása volt az országnak. A nyugati marhahajtó útvonalakat külön csapatok őrizték, egyáltalán a marha hajtást is olyan típusú idézőjelben szakemberek végezték, akik egyrészt kellően képzettek voltak a marhákkal való bánásmód tekintetében, másrészt pedig kellően agresszívek voltak ahhoz, hogy a középkori viszonyok között, hát nem mindig optimális biztonsági viszonyok között meg tudják őrizni az állatokat. Ezeket ugye hajduknak hívták, érdekes módon nagyon sokan szerb származásúak voltak, rácoknak is mondták őket, és hát a szerbek azért manapság is híresek, vagy hírhettek arról, hogyha harcra kerül a sor, akkor ők bizony eléggé kemények. Tehát ez az egész rendszer az úgy nézett ki, hogy a legnagyobb puszta területeink, amelyek ugye a magyar alföldön voltak, ez Kortobágy az egyik, a kiskunsági Bugac, Űrbői puszták, Apaj, ezek voltak a másik ilyen nagy gyűjtőhelyek, és ott hatalmas vásárokat rendeztek, hát aztán a történelmi Magyarország összes tartományából hozták oda az állatokat, meg nyilván helyben is nevelték ott az állatokat, és akkor ilyen nagyobb 200-300 fős gulyákban rendezve ezeket a kereskedők felvásárolták és kihajtották az országból megfelelő útvonalak mentén. Ezek az útvonalak, ezek gyakorlatilag Nürnbergig a mai napig megvannak. Érdekes módon a németek, osztrákok ezt kihasználják ügyesen, és ilyen marhahajtó útvonal, tematikus turisztikai útvonalat készítettek ezekből. Mindenütt ezekre a magyar marhákra és az őket terelő hajtó embereknek a különleges dolgaira hivatkoznak. Nálunk még nem sikerült ezt a rendszert kialakítani, bár dolgozunk rajta, és reményeink szerint azért osztrák meg német példát követve azért csak kialakult talán nálunk is, hiszen az egész az innen indult el. Na most ez miért olyan érdekes? Ez azért olyan érdekes, mert a híres amerikai cowboyok, ugye, akik hasonló feladattal voltak megbízva, tehát ők is a nagyvárosok irányába terelték a nagy marhacsordákat. Az egész cowboy kultúra, ez gyakorlatilag 80 évig működött Amerikában. Mégis az egész világ tud róla, minden kisgyermek ugye cowboyosdit játszik, és nagyon érdekes, hogy itt Európában több száz éven keresztül működött ugyanez, vagy hasonló dolog, és nálunk, hát azt nem mondom, hogy soha egyetlen egy film a témában nem készült, de hát elenyésző ahhoz képest, ami mondjuk ez a western kultúra tudott lenni Amerikában. Ez mondjuk a magyar kultúrkincs egy olyan része, amit sokkal jobban lehetne prezentálni, szerintem sokkal színvonalasabban is. Remélem, hogy a elkövetkező generációkban ez is azért valamilyen szinten megmozgat majd gondolatokat. Mert ez egy olyan érték, amit jelenleg szerintem egyáltalán nem használunk ki.
Van kérdése valakinek? A mai Magyarország területén mikor érhettek legkésőbb vadlovak, őstulkok, vadszamarak?
Na igen, ez a kérdés, ez bennem már nagyon régóta mocorog, mert ugyanis a mi feladatunk a Nemzeti Parkban az volt, hogy, illetve az most is, hogy ezt a természeti örökséget valahogy fenntartsuk. A természeti örökségről azt tudjuk, hogy nagyon régi keletű, tehát több ezer vagy több tízezer éve alakult ki, nagyjából hasonló fajösszetétele, mint manapság, és számomra mindig az volt a kérdés, hogy rendben van, mi most így azt mondjuk automatikusan, hogy az állatokat kellett legeltetni, és akkor gyakorlatilag ez működik, ez a rendszer. Na, de mi volt akkor, amikor nem voltak még házi állatok, akkor ez a rendszer, ez hogy alakult ki? Ezeknek voltak-e olyan kulcsfigurái, amik ezt az egészet valahogy működésbe tartották? Tehát gyakorlatilag a régi, az ember megjelenése előtti hortobágy, ez hogy működhetett? Nekem ezek ilyen alapkérdéseim voltak, hát ilyen hobbi szinten, meg aztán diplomamunka, meg egyéb, mondjuk úgy, hogy tudományos szinten is foglalkoztatott ez a kérdés. És hát így kerültem kapcsolatba olyan szakemberekkel, akik Magyarországon itt-ott elszórva, bizonyos résztudományokat tekintve már bizonyítékkal tudtak szolgálni erre vonatkozóan, viszont ez úgy kimondva sose volt, hanem hát publikáltak itt-ott, amott ilyen megyei, múzeumi évkönyvekben, és aztán valahogy úgy elsikadt az egész. Na, nekem ez a vadlovas dolgom, ez egyébként abszolút nem innen indult, hanem onnan, hogy a nemzetközi természetvédelmi működésben résztvevők voltunk, és például akkor a 90-es évek közepén a hortobágyon az volt a probléma, hogy a ló, mint legelő állat, az gyakorlatilag kezdett eltűnni. Tehát azok a hagyományos ménesek, amelyek a környékbeli parasztgazdáknak a lovaiból álltak, ezek megszűntek, mert mindenki traktorra váltott, és gyakorlatilag a lovak munkanélküliekké váltak, el is tűntek a hortobágyról. Tehát valamikor, amikor 10 000 ló járt a pusztát, ahhoz képest most ilyen 250-300 ló van. Na most ez nyilván kevés, és hát igazándiból úgy tűnt, hogy a lónak a jelenléte a pusztán ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, és ezt valahogy azért hosszú távon is fent kellene tartani. Na, és akkor innen indult el az én gondolkodásom, mert állatkertekben maradt fent az eurázsiai vadlónak néhány egyede, és ezeket olyan szinten sikerült szaporítani, hogy az állatkertekben már megteltek a férőhelyek, és akkor kerestek ezeknek az állatoknak valamiféle természetesebb élőhelyet. És akkor kiderült, hogy tulajdonképpen felajánlanának a Nemzeti Parkon milyen állatokat, hogyha mi el tudnánk őket helyezni normálisan. Mi úgy gondoltuk, hogy miután ezek az állatok tudomásunk szerint itt néhány ezer évvel ezelőtt éltek, előfordultak, hiszen Magyarországon a paleontológusok ilyen leleteket eléggé nagy számban találtak, ezért úgy gondoltuk, hogy akkor valahogy ezt a két dolgot lehetne ötvözni, tehát a természetvédelmi legeltetési igényeket esetleg ilyen vadállatokkal is ki lehetne elégíteni, már csak azért is, mert háziállat még nem volt. Na most a lótartás az egy drága dolog. A vadlótartásról még nem tudtuk, hogy mennyibe kerül, de ilyen kísérletképpen ezt elkezdtük, és akkor nagyon jó tapasztalatokat szereztünk. Ugye ez az egész vadlovas téma az így kezdődött el. Most közben olyan emberekkel sikerült ismeretséget köpnöm, akik általában régészként vagy paleontológusként a régi időknek a nagy tudói voltak, és sikerült nekik egy olyan képet előállítaniuk, hogy tulajdonképpen akkor mi volt itt az ember előtt a hortobágyon, hogy nézhetett ki a táj, mennyiben változott meg, amikor szabályozták a Tiszát, mennyiben változott meg, amikor elkezdték nagy üzemben vagy nagy tételben vadászni akkor még ott előforduló vadállatokat. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés lett, és tulajdonképpen a Nemzeti Parknak a legbelső zónájában létrehoztunk egy ilyen kutatási területet, ahol megpróbáltuk emberek nélkül rekonstruálni azokat a viszonyokat, amelyek valamikor a tájra jellemzőek lehettek. És akkor így került elő az őstulok, meg a vadló, meg a vadszamár kérdés, ami hát meglehetősen egzotikusan hat így ma Magyarországon, mert senkinek eszébe nem tudja, hogy a vadlovakat keresgéljen itt. De az viszont biztos, hogy ezek megcáfolhatatlan bizonyítékkal rendelkező tények, hogy ezek az állatok itt éltek. Sőt, az őstulkok azok egészen a 12. századig előfordultak Magyarországon. Az egy más kérdés, hogy mondjuk túl sok figyelmet nem kaptak eddig. A hozzáértők azok nyilván tudják, hogy Európában az őstuloknak az egyik leggazdagabb előfordulási helye az a tiszai alföld, de hát amúgy ez nem sok embert hatott meg. Na most, hogyha az ember elmegy az esztergomi bazilikának a kincses kamrájába, ott rögtön két gyönyörű eredeti őstulok szarból készült ivótülköt talál, ez már annak idején is ritkák voltak az őstulkok, királyi használatba kerültek ezek a becses szarvak. De a lényeg az, hogy ezek az állatok ezek megérték a jelenkort, tehát ezek velünk együtt itt éltek, és csak azért haltak ki, mert mi úgy döntöttünk, hogy akkor ők ne éljenek, és kész, egyszerűen kiirtottuk őket. A házi állatok pedig sikeresen át tudták venni az ő szerepüket ebbe az ökológiai rendszerben, és gyakorlatilag így, bár a nagy vadak azok kihaltak a magyar pusztákról, az összes többi élőlény, a madárvilág, a növényvilág, alacsonyabb rendű szervezetek, ezek fent tudtak maradni, hiszen alapvetően a szarvasmarha, illetve a ló az ezeknek a vadon élőknek a háziasított leszármazottja, tehát gyakorlatilag majdnem ugyanúgy működnek az ökoszisztémát tekintve, mint a vadon élő hősök.
Na most ezek az állatok hol találhatók, meg mekkora területen, hogy táplálkoznak, illetve a házi ló és ha mellállítunk egy vadlót, mi a különbség, ha egy szarvasmarha mellé oda teszünk egy őstulkot, mi a különbség, és hogyha egy szürke szamár mellé oda teszünk egy vadszamarat, mi a különbség?
Na hát persze, amikor én először előjöttem ezzel az ötlettel, hogy akkor ezeket próbáljuk már ki a gyakorlatba, egyrészt nem találtam fel a spanyol viaszt, mert Nyugat-Európában ezt már számtalan helyen megtették előttem is. De természetesen itthon ez egy ilyen új dolog volt, és hát ahogy a magyar szokás jog az diktáját, nyilván hülyének néztek, de nagyon. És hát aztán én ott minden voltam, csak szép meg okos, nem? Ettől függetlenül sikerült meggyőznöm a néhány akkori vezetőt, hogy próbáljuk ki. Sikerült forrást is keríteni, még akkor nem volt unió, meg ilyesmi, tehát akkor ez még ilyen adományokból jött össze. A lényeg az, hogy a Nemzeti Park egyik belső pusztán egy 2500 hektáros területet erre a célra sikerült elkeríteni.
Tehát 8x3 kilométer.
Igen, igen. Egy ilyen rezervátumot csináltunk ott, és akkor ott a háziállattartást az gyakorlatilag nem szüntettük meg, mert már nem volt. Tehát a 90-es évek közepére az akkori gazdasági helyzet az olyan volt, hogy a pusztának a közepére egyszerűen eltűntek a háziállattartók, mert nem volt rentábilis a tevékenység. Ma már az, mert az Unió eléggé komolyan támogatja a dolgot, de uniós támogatás nélkül ez akkor nem működött. Tehát ez gyakorlatilag kiürült ez a puszta rész, nem nagyon voltunk ott útjában senkinek ezzel a kísérleti dologgal, és akkor elkezdtük a vadlovakat, illetve ezeket az őstulokszerű szarvas marhákat odahozni. Hát a vadlóról azt kell tudni, hogy a hagyományosan ismert magyar fajták, ugye Nónius, Gidrán, Lipicai egyebek, ezek magasan kitenyésztett kultúrfajták, tehát ezek a vadon élő ősüktől meglehetősen különbözőek, lényegesen nagyobbak. A vadló az kb. 135 cm magas, kb. Akkora, mint egy ilyen zebra, egy nagyobbacska zebra. Hát nem különösebben szép állat, hatalmas nagy feje van, minden úgy van rajta elhelyezve, hogy a szabadon való túlélést azt biztosítsa. Tehát semmi olyan felesleges dolog nincs rajta, ami mondjuk egy ilyen nagyon szép lipicai lovon van, mert a lipicai lovat azt azért tenyésztették, hogy a bécsi udvarban a parádés ló igényt kielégítsék, tehát annak elsősorban szépnek kellett lenni, nagyon látványos mozgással kellett rendelkezni, mondjuk egy vadló ezzel a szépséggel, meg ezzel a látványos mozgással simán éhen halna, mert a lipicai ló nem tud egy csomó olyan dolgot, amit egy vadló tud. És vice versa, mert ugye a vadló meg nem tud egy csomó olyat, amit a lipicai. Na most, hát ezeknek a színe az gyakorlatilag ilyen fakónak mondható, ami meglehetősen jó beleillik a pusztának az általában meglévő ilyen őrhenyes, szennyes, sárga, kifakult növényzet színéhez, és ezek ott teljesen otthonosan élnek, gyakorlatilag kiegészítő takarmányozás, itatásra nincs szükségük, ez a terület kellően nagy ahhoz, hogy az ő igényeiket kielégítse, és elég jól el is szaporodtak az elmúlt 18 évben.
Csak annyit, hogy hitatásra azért nincs szükségük, mert egy patak keresztül folyik a területük, ugye?
Hát a patak az nem, mert a patak az a hegyekben van, náluk az Alföldön ilyen ereknek mondjuk őket, illetve csatornák, mert ugye a legtöbb eret azt csatornázták már elődeik. De igen, ezek a vízforrások megvannak, illetve vannak mocsarak, természetes mocsarak a területen, és ebből tudnak inni.
És kis erdő, ahova be tudnak állni.
Így van, így van. Na most úgy tűnik, hogy ez mindösszességében elegendő ahhoz, hogy ezek a lovakok nagyon jól érezzék magukat. Hát természetesen volt itt sok kritikus az elején, főleg a csikósok, pásztorok mondták, hogy hát ezeket a lovakat itt kínozzuk, meg nem adunk nekik enni, meg inni, hogy milyen borzasztó dolgok van, meg nem tudom mi. Néhányszor szerveztem ilyen túrát ezeknek a kétkedőknek, hogy akkor nézzék már meg a saját szemükkel, hogy mennyire szenvednek ezek a szegény állatok. És hát ugye ezeket általában ilyen hatásvadász módon télen csináltam, amikor jó nagy hó volt, és akkor ugye a hóba feküdtek a vadlovak, hatalmas nagy bundába, és ilyen jó ízűen horkoltak, jó kövérek voltak, és akkor ugye elcsodálkoztak ezek az emberek, hogy hát ez elég érdekes, mert ő náluk most az istállóban, hogyha megnézik, a nonius lovak nem néznek így ki. Pedig ők állítólag nagyon jól ápolják őket, etetik, itatják, vakarják, stb. Hát ugye ez az, hogy a háziosítás során ezek az állatfajok bizonyos olyan értékmérő tulajdonságaikat elveszítik, amik az ember számára nem értékmérők, viszont a vadon élő állatok szempontjából nagyon is azok. Tehát például az, hogy milyen módon értékesíti a felvett takarmányt. Ha azt mondjuk, hogy ezek a vadállatok igénytelenek, akkor tulajdonképpen nem jól fogtuk meg a lényegét a dolognak, de az látszik, hogy ugye ezeknek nem kell takarmányt adni, mert ezek maguknak megkeresik, egyébként igényesen keresik, mert idejük az van rá, és ők mindig csak azt teszik meg, ami számukra a legtáplálóbb. A karámba bezárt ló, az meg ugye nem tud mit csinálni, az kénytelen megenni azt, amit odaadunk neki, és hogyha az nem olyan minőségű, akkor az hiába eszi meg, arról nem nagyon jut előre. Tehát innentől kezdve van kölcsönösen kinek tanulni a másiktól, tehát ugye egyébként ezek az egyszerű pásztor emberek, ezek nagyon hamar felfogták ennek a lényegét, tehát ők nagyon hamar átálltak, hogy úgy mondjam, az én oldalamra, mert látták, hogy ezek az állatokat jól érzik magukat. A viszonylag nagyon gyengének mondható ellátás mellett is, hiszen mindent maguknak kellett megtalálni. Viszont jó volt kiválasztva a terület, és így aztán a két dolog az nagyon szépen tudott működni. Az őstulok az egy másik történet, mert ugye ezek a
vadlovak... Egy pillanat, hagyd mondjak el ide egy személyes dolgot, amikor Pistával kint jártunk a Pentazugban, hogy megérkeztünk, beálltunk oda, hogy talán egy ilyen romos épület, vagy csak rom mellé, vagy elé, és akkor a távolból ugye én csak azt hallottam, hogy egy nagyon erős nyihogás van, nagy szél is volt, és ilyen koppanásokat hallottam. Na most kiderült, hogy egy anyaállat volt ott a kis csikójával, amelyik talán egy pár hetes vagy hónapos lehetett, és három mén támadta a kis csikót, tehát el akarta pusztítani, hogy aztán, ahogy mondta Pista, hogy az anyaállattal párosodhasson. És hát ennek a harcnak lehetünk ott, én a fültanúja, a többieknek a szemtanúja, és akkor idővel megérkezett az apa állat is, akkor az anyállat a kis csikóval arrébb ment, és az apa állat vette fel a harcot. Tehát, hogy ők valóban már azt a vad életet élik, amiket ezer éve tehettek meg az őseik, ugye? Milyen ilyen más viselkedés van még, ami úgy mutatja, hogy ezek tényleg élethalálról van szó adott esetben?
Hát tehát ugye ezek a vadlovak, ezek eredeti vadlovak, ezek nem ilyen elvadult házi lovak, mint az amerikai musztángok, tehát ezek Közép-Ázsiában nagyon eldugott helyeken egészen sokáig fennmaradtak, eredeti vadmi voltukban, és ezeket később állatkertekbe tenyésztve sikerült megőrizni ezt a fajt. Tehát ezek úgy vadállatok, mint a zebrák, meg a gímszarvas, tehát minden egyéb róka, vaddisznó, stb. Hát hogy miket szoktak csinálni? Hát elég sokat szoktak verekedni, az biztos, mert ugye a lovak meglehetősen korlátosak a kifejező készségeik, tehát gyakorlatilag van ugye egy kifejezetten a fűevésre alkalmatos szájuk, amivel maximum még harapni tudnak, meg nyeríteni. Néhány olyan alapvető kommunikatív készségük van, ami erre alkalmas, és aztán utána az összes többit azt megpróbálják rendezni, amiük van. Ugye egymást simogatni nem tudják, mert ilyen patájuk van. Hát amikor egy ló a patájával próbál simogatni egy másikat, az elég groteszkül néz ki. Inkább a fogukat használják erre a célra. Hát a ilyen kisebb-nagyobb nézeteltéréseket pedig ilyen rugdalózással próbálják elrendezni. Ez nagyon sokszor ilyen brutálisnak tűnik, de hát igazándiból az a helyzet, hogy tehát egy ló kis pofont nem tud adni a patájával. Tehát az vagy rendesen megrúgja, vagy akkor meg nem történik semmi. Tehát az ő dimenziójuk az egészen más, mint a miénk. Hát ugye mindig szoktam mondani, hogy ami a lovaknál egy ilyen barátságos válveregetés, az mondjuk az embernek eltöri a karját, vagy a medence csontját is, hogyha úgy éri. Egészen más nagyságrendben dolgoznak ők. Hát ez, hogy miért vannak ezek a furcsa viselkedések, amiket igyekszünk folyamatosan nyomon kísérni, ez... Hát ugye 18 éve megy ez a kísérlet, ezt igyekszünk rögzíteni a legfontosabb történéseket. Nagyon sokáig ezek a lovak úgy működtek, ahogy a nagykönyvben meg volt írva. Mongóliában annak idején még néhányszor látták ezeket az állatokat eredetiben. Tehát egy mén, néhány kanca, meg néhány csikó, jó távol az összes többitől, gyakorlatilag egy ilyen nagyobb területrészt, minthogyha birtokolt volna, és akkor nem nagyon tűrték, hogy ezekre a területekre mások is belépjenek. Most ehhez képest nálunk van olyan, hogy körülbelül 200 vadló van egy ilyen csoportban, és ezen belül a 200 egyet az úgy helyezkedik el, mint a nagykönyvben leírt kis hárem csapatok, tehát egy-egy vezérmén, néhány kanca és a hozzátartozó csikók, viszont ezek nem egymástól távol vannak, hanem ezek egymásnak a közvetlen közelében, meg számtalanszor összekeveredve. És csak akkor alakulnak ki ezek a csapatok ismét, vagy ezek a háremek, akkor válnak láthatóvá, amikor valamiféle csetepatéra kerül sor, és olyankor egy pillanat alatt összerendeződnek, hiszen a kancák között nagyon erős érzelmi kötelékek is vannak, és a mén az pedig nyilván miután ő birtokolja ezeket a kancákat, tehát ő meg résen van, és igyekszik ezt a látszatot fenntartani, illetve ezt az állapotot fenntartani. Hogy ez miért alakult ki? Hát valószínűleg azért, mert ezeknek az állatoknak lényegesen nagyobb terület igénye lenne, mint amekkorát mi tudunk biztosítani. Tehát ez a 2500 hektár, ez mondjuk ilyen vadló léptékben mégiscsak egy ilyen szánalmas ketrecszerűségnek tűnik, még akkor is, hogyha egyébként úgy jól szét lehet látni benne. És a lovak pedig nem állandóan azzal foglalkoznak, hogy lehet innen kimenni. Ők ezt egészen jól tűrik, viszont a viselkedésük az meg azt mutatja, hogy ez mégsem egy természetes állapot. Persze, ez nehéz megmondani, hogy mi egy természetes állapot, egy olyan állatfaj esetében, amelyet már akkor ismertünk meg, amikor a kipusztulásnak a közvetlen közelében volt, és nagyon kevés egyed élt akkoriban is. Na most azokat az adatokat megtekintve, hát nyilván valamilyen következtetést le lehet belőle vonni, de a mai ismereteink szerint egy-egy ilyen fajnak, tehát például mondjuk a vadlovaknak, a viselkedési spektruma az lényegesen szélesebb, mint amit tudtunk eddig róluk. Ezért van szükség arra, hogy minél több időt töltsünk azzal, hogy ezeket vizsgáljuk.
Jó, akkor jöjjenek a tulkok. Vagy még van?
Igen, a tulkok az egy másik sztori, mert az őstulkot az sikerült teljesen kiirtani. Tehát olyan, hogy őstulok, az ma már nincs.
Viszont... Tehát ez a kaferdi vaj, tehát ilyesmi állatot kell elképzelni. Ilyen...
Hát ugye az őstulok az egy szarvasmarha féle. A szarvasmarha félékhez tartoznak mondjuk a bivajok, a bölények, a valódi szarvasmarha félék. Mm. Van még egy pár ilyen egzotikus állat, de azt most nem mondom, mert csak untatnám itt a hallgatóságot. Hát az a lényeg, hogy ennek a mai szarvasmarhának az őse volt az őstulok. Tehát az őstulok az gyakorlatilag kihalt, meg kiirtották, viszont fennmaradt a házisított leszármazottja, a szarvasmarha. Na most, hogyha tetszik, és genetikailag ezt megvizsgálja valaki, akkor nagyon-nagyon nagy mértékben az őstulok genetikai állományához hasonlít a szarvasmarhának a genetikai állományához. De ez ugyanaz igaz az emberre, meg mondjuk a csimpánzra is. Tehát döntő mértékben a mi genetikai állományunk is hasonló, vagy ugyanaz, vagy megegyezik, mint a csimpánzé, de azért 1-2% különbség van, és gondolom, hogy ez a lényeg. Na most az őstuloknál is pontosan ezt az 1-2% lényeget veszítettük el, hiszen azok a jellegek, amit az őstulok volt, azok vagy eltűntek tökéletesen a házi szarvasmarhából, vagy nagyon halványan vannak csak jelen. Például az őstulok az lényegesen nagyobb volt, mint a mai szarvasmarha, tehát amikor az ember azt mondja, hogy a magyar szürke bika az mennyire gyönyörű, szép nagy állat, akkor ez igaz, viszont az őstulokhoz képest ez úgy nézett ki, hogy a legkisebb őstulok bikáknak volt az a mérete, ami ma a legnagyobb szürke marha bikáknak a mérete. Gyakorlatilag körülbelül átlagosan 20 centivel voltak magasabbak az őstulkok a mai élő szarvasmarháknál, és ez mondjuk azt jelenti, hogy egy bika az körülbelül 1300-1400 kg súlyú volt. Ma, amikor egy 10 mázsás bikáról beszélünk, az már azért ez egy szép nagy állat. És hát voltak ugye különböző egyéb megkülönböztető bélyegek, a szarvnak az alakja, a szőrnek a színe, ezek mind-mind többé-kevésbé eltűntek. Azért mondom, hogy többé-kevésbé, mert bizonyos helyeken a szarvasmarhákatnak a tenyésztési célja az nem az volt, hogy minél több tejet meg húst adjanak, hanem például van olyan hely a világon, ahol a szarvasmarhának a tenyész célja az, hogy minél vadabb állatokat állítsanak elő, például mondjuk a spanyolországi bikaviadaloknak a céljára. És nagyon érdekes módon Spanyolországban ezek a fajták, amelyek a bikaviadalok céljára tenyésztettek közé valók, ezek között nagyon sok olyan állat van, amely kifejezetten úgy néz ki, mint egy őstulok. Sőt, Spanyolországban rendkívül sok őstulok lelet maradt meg, és ezeket gyakorlatilag egy folyamatos leszármazási sorba lehet állítani a jelenlegi viador fajtákkal. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ezek a spanyol viador marhák, ezek ilyen miniatűr őstulkok, illetve hát többé-kevésbé úgy néznek ki, mint a valamikor a őstulok. Az őstulok az egy, nyilván egy nagy és veszélyes állat volt, tehát az emberiség, amikor háziasította, akkor igyekezett azokat a tulajdonságokat halványítani, vagy kiiktatni, amelyek a használhatóságot befolyásolták, vagy csökkentették, tehát mondjuk a nagyon agresszív egyedeket, amik hajlamosak voltak megölni a gazdájukat, azokat nyilván nem tenyésztették tovább. Inkább a szelideket próbálták tenyésztésbe tartani, de most innentől kezdve nyilván az őstuloknak az eredeti tulajdonságai elvesztek, vagy elhalványoltak. De például a spanyoloknál meg pontosan ezt az erőszakos, agresszív természetet helyezték a tenyész célként a központba, és így aztán valószínűleg ezek a spanyol szarvasmarhafajták, ezek még agresszívebbek, mint egyáltalán az őstulkok voltak valaha is. Tehát az ember az egészen komolyan be tudja ezeket a dolgokat csatornázni, és hogyha ezeket konzekvensen végigcsinálják, ezeket a tenyésztési folyamatokat, akkor egy ilyen produktumot kapunk. Tehát például mondjuk a pitbull terrierek, ugye ezek a harci kutyák, ezek sokkal agresszívebbek, mint a farkas, mint bármelyik farkas, ami a világon valaha volt, mert kifejezetten ez a tenyész cél, és a legagresszívebb egyedeket folyamatosan egymással párosítva ezeket a jellegeket lehet fokozni. Na, az őstuloknál viszont ugye az a helyzet, hogy ugye ez kihalt, de vannak olyan fajták, amelyek többé-kevésbé emlékeztetnek rá. És hát a genetikának volt egy olyan korszak, amikor ilyen kísérleti párosításokkal próbálkoztak bizonyos kérdéseket megvilágítani. Például a két világháború között volt egy ilyen elmélet, hogy bizonyos háziállat fajtákat keresztezve egymással a vadon élő őshöz hasonló egyedek is születtek ezekből a párosításokból, meg persze olyanok is születtek, amelyek nem hasonlítottak egyáltalán a vadon élő őshöz. De ezt a jelenséget ezt leírták a genetikusok, az akkoriak, hogy ez az úgynevezett visszaütés, vagy atomizmusnak a jelensége, és akkor néhány kísérletező kedvű ember, aki egyébként mondjuk a szarvasmarha, mint az emberiség szempontjából fontos háziállatnak az eredetét kutatták, ők csináltak ilyen párosításokat, és ilyen őstulokszerű állatokat kezdtek el tenyészteni. Hát aztán persze akkoriban ez pont éppen egybeesett a nácizmussal, és miután ezek az állatok azért eléggé nagy termetűek voltak, mert nem volt egyszerű velük bánni, hát ezek hamar megtalálták az utat a egyébként vadászni kedvelő náci vezetőknek a birtokaira. És aztán persze utána most a National Geographic-ban olvasok is, hogy Hitlernek a tehenei, meg a náci tehenek, meg nem tudom micsodák, ezek a úgynevezett őstúlkok, vagy visszakeresztezett őstúlkok. Hát ez egy érdekes téma, nyilván politikával, meg mindenféle ilyen álságos, tudományoskodó dologgal vegyítve. A lényeg egyébként az, hogy valóban lehet ilyen állatokat tenyészteni, ilyeneket elő lehet állítani. Ha ez cél, akkor ezt valamilyen módon meg lehet közelíteni. Nekünk jelen pillanatban a természetvédelem oldaláról ezeknek az állatoknak egyetlen egy olyan előnye van, ami semmilyen más szarvasmarha fajtának nincs, hogy ezek valamennyire hasonlítanak az őstulokhoz. Nagyon jól bírják az extenzív tartást, és a vadlovakkal együtt tartva be tudják tölteni azt az ökológiai szerepet, amit nekik szánunk. Egyébként a magyar szürke marha is pontosan ugyanilyen jól be tudja tölteni ezt a szerepet, csak elég komikusan néz ki, mivel a vadlovakat magyar szürke marhákkal tartjuk együtt, egyébként próbáltuk, tehát ez működőképes dolog. Úgy gondoltuk, hogyha ezt a kísérletet folytatjuk, akkor valami olyasmit próbáljunk meg képileg is előállítani, ami mondjuk igaz lehetett néhány ezer évvel ezelőtt a magyar pusztákra.
Jó, akkor most kérdezzetek, mert a vacamár átcsúszik a következő beszélgetésre.
Emberekkel kapcsolatban, tehát hogyan viszonyulnak az emberhez vadlovak és ez a szarvasmarha fajta, ami az őstulokra hasonlít, tehát az ember hogyan tudja őket megközelíteni lóháton vagy gépkocsin, de szerintem a gépkocsit szétszedik.
Nem, hát a helyzet a következő, ugye ezek azért fűevő állatok, ezek nem vérengző bestiák, még akkor sem, hogyha igyekszünk esetleg ezt a képet kialakítani róluk. Ezek nagy testű állatok, kellően agresszívek, de nekik csak olyan szinten van szükségük az agresszivitásukra, hogy a saját életben maradásukat biztosítsák. Tehát ők az embert nem tekintik sem riválisnak, sem ellenfélnek, sem zsákmánynak. Nyugodtan oda lehet menni hozzájuk, sőt, nekünk nem is célunk az, hogy elvadítsuk őket, mert ezekhez a tudományos megfigyelésekhez, amikhez mi, vagy adatgyűjtésekhez, amikhez mi próbálunk minél több energiát befektetni, ezekhez sokkal jobb egy olyan állatállománnyal dolgozni, amik nem fél az embertől, de nem is menekül el, meg nem is támadja meg, hanem egyszerűen ilyen neutrálisan viselkednek az emberrel. Megszokták, hogy ott járkálunk közöttük. A pázás idő közepén is úgymond őstulok bikák között is nyugodtan lehet járkálni. Ezek sokkal normálisabban viselkednek, mint például a mesterséges termékenyítő állomásokon tartott bikák, amiknek ugye az egész életük arról szól, hogy állnak egy ilyen állásban, meg vannak kötve, nyomják beléjük a mindenféle takarmányt, hogy minél erősebbek, nagyobbak legyenek, és akkor mit olyan naponta kétszer vesznek spermát tőlük. És semmi más céljuk a világban nincs, ezek csak ott állnak szegények, le van csonkolva a szarvuk, a tehenek ugye azok meg semmi másra nem valók, csak hogy feljük őket ész nélkül idézőjelben. Na most ehhez képest ezek a őstúlkok, ezek élik a maguk természetes életét, legelnek, kim vannak, természetszerű csoportban élnek, egymás között kiválogatják a saját párjukat, megpróbálják megvédeni azokat a riválisoktól, a bika az bikaként tud viselkedni, a tehén az tehénként, emberi segítség nélkül megállik a borjút, felnevelik, stb. Tehát igazándiból nekik ránk nincs szükségük, ők nagyon jól ellennének maguktól is, az egy más kérdés, hogy mi mit akarunk velük elérni. Soha egyetlen egy balesetünk nem volt olyan, amit kint a szabad területen élő és már nálunk felnevelkedett és ezek között a viszonyok között felnőtt állat okozott. Olyanunk volt, hogy állatkertből kaptunk ilyen viselkedési torzulásos vadlovat, ami megharapott egyetlen egyszer egy kutató leánykát, de egyébként azt sem úgy harapta meg, hogy mondjuk vér folyt, hanem egyszerűen bekergette a leányzót a zsombékosba, oda ment hozzá, és ilyen nagyon óvatosan a combjába harapott. Ez inkább ilyen figyelmeztető jellegű dolog volt, mert egyébként simán meg tudta volna ölni, hogyha meg akarja, de nem erről szólt a dolog. Nekem az a véleményem, hogy ezeket az állatokat a saját faji viselkedési palettájuk sokkal inkább alkalmassá teszi arra, hogy, hogy együtt éljenek velünk, mint a magunk által tenyésztett és sok esetben egy csomó mindenféle biológiai törvényszerűségre fityett hányó tenyésztési elveink szerint. Tehát mondjuk most mondok olyat, hogy nálunk a Nonius ménesben mondjuk 3 hetente voltak balesetek, ami általában ilyen kéztörés, lábtörés, kulcsontörés, tehát ugye leestek a lóról gyakorlatilag a lovasok. És ez körülbelül egy olyan ménesben volt, ahol olyan 200-230 körüli lólétszámmal dolgozott a ménes, és volt köztük 20-25 szakképzett ember, csikósok, lovászok, stb. Ehhez képest a 300 vadlóval dolgozunk ketten vagy hárman, és soha semmilyen baleset nem volt.
Sőt, még hagyd tegyem hozzá, hogy amikor hárman kint voltunk, hogy hangfelvételt készíthessünk, akkor leültünk a gyepre, és körben fogtak minket a vadlovak, akik ott legelésztek, más éppen verekedett, nyihogtak, és hát igazából nem is törődtek velünk.
Igen, tehát mondom, hogy az ember az, az alapesetben különösebben nagy hatást nem tesz ezekre az állatokra. Természetesen, hogyha lőfegyverrel ott minden különösebb izé nélkül lelövöldözzük őket, akkor egy idő után elkezdenek félni. Na most ez olyan szinten bele tud egy fajnak a kollektív emlékezetébe égni, mondjuk mint a farkasnál. A farkas az úgy fél az embertől, mint a tűztől. Az a farkas is, ami soha az életben semmilyen rossz tapasztalata emberrel nem volt, év ezredek alatt a farkas folyamatos üldözés miatt egyszerűen ilyenné tettük. De azokon a területeken, ahol a farkasok ma is úgy élnek, hogy emberrel nem találkoznak, ott nem félnek az embertől. Tehát ott Alaszkában ezek a hatalmas nagy fehér farkasok 5-6 méterre sétálnak az embertől, minthogyha ott sem lenne. Tehát ezeket a viselkedéseket, ezeket általában mi alakítjuk ki. Tehát ugye Gandhi mondta, hogy egy népről nagyon sok mindent elárul az, hogy hogyan viselkedik az állataival. Tehát meg lehet nézni, Indiában a szent teheneknek gyakorlatilag ugye minden szabad, a majmoknak minden szabad bizonyos helyeken, és ott tényleg ügyet sem vetnek az emberre. Más országokban pedig 5-600 méterről már páni félelembe vágtáznak mondjuk a vadlovak, mert folyamatosan írtják őket. Tehát ez egy inkább az emberi társadalom oldaláról meglévő vagy meg nem lévő toleranciáról szól. Mintsem, hogy az állatok nem bírnak minket elviselni, dehogy nem. Ha hagyjuk, akkor abszolút.
És mennyire intelligensek ezek az őstúkok, hogy fölismerik azokat az embereket, akiket néha látnak, vagy nem?
Hát az az igazság, hogy az én szerepem az eléggé érdekes, mert az ilyen csúnya bácsi szerepet azt én szoktam játszani, mert a különböző kezelésekhez szükséges ilyen repülő fecskendővel végrehajtott beavatkozásokat, gyakorlatilag ugye ezeket a lövöldözéseket, ezeket én szoktam csinálni. És hát így egy-két jó barátom azért van, főleg a bikák között, tehát ők azért megismernek engem, és általában ki is szokták fejezni a nem tetszésüket. Tehát mondjuk én egy kicsit úgy óvatosabban mászkálok közöttük. Igazándiból olyan egyéniségek ők is, mert van, amelyik morcosabb, meg van, amelyik olyan elnézőbb, mert igazándiból mondjuk ez a tű, amivel néha meglövöm őket, ez egy ilyen őstulok léptékben egy ilyen szúnyogcsípés körüli megrázkódtatás lehet, de hát van, aki ezt merre szívja, és akkor az mondjuk az nem szeret. Vagy ugyanilyen volt az a farkas, amivel még Laci az elején ugye mondta, hogy akkor ismerkedtünk meg egymással, tehát azt is egyszer veszettség ellen kell toltani, és hát akkor rosszul találtam el, illetve a repülő fecskendőt próbált a farkas megfogni a levegőbe, ami ugye ilyen karate filmekben szokványos jelenet, de egyébként soha el nem mertem volna hinni, hogy erre valami képes, a farkas az megfogta, de azért úgy fogta meg, hogy a tű keresztül ment az áll kapcsán, és hát ez egy ilyen eléggé csúnya élmény volt, úgyhogy ő az engem 100 ember közül is megismer rögtön, és azt ugye elő is szokta vezetni, hogy körülbelül mit képzelne a kettőnk viszonyáról, tehát ilyen morogva előjön.
De még erre is igaz, hogyha ott van a mikrofon, nem morog.
Igen. Tehát amikor bemegyek hozzájuk, akkor persze ott mind a három nagy kanfarkasok ezek, azok jönnek nekem, meg ott támadnak, meg minden. De hogyha a puskával megyek be, ezzel a kábítópuskával, akkor mintha észre se vennének, akkor teljesen nem is értik, hogy mit akarok én ott. Tehát ez annyira érdekes, hogy azonnal kapcsolnak. Tehát van nekik eszük, és én mindig azt szoktam mondani, hogy ezeknek az állatoknak annyi eszük van pontosan, mint amennyi az ő fai sajátosságaik megéléséhez kell. Sem több, sem kevesebb. Aztán persze nyilván vannak közöttük is gyengébb képességűek, meg jobbak is, de általánosságban azért minden olyan dolgot tudnak, amit nekik tudniuk kell. Például minden egyes pocsolyának, víznyelőhelynek a térkép, azt szerintem minden ilyen úgynevezett őstől, meg a lónak a fejébe benne van. Amivel többek a vadlovak, az az, hogy az ő érzékszerveik sokkal jobbak. Tehát valószínűleg a háziasítás során egy csomó olyan érzékelési képességet elveszítettek ezek a fajok vagy fajták, amelyek a szabadon való túléléshez nélkülözhetetlenek. Tehát például mondok egy dolgot, a vadlovaknál soha elő nem fordult, hogy akár nappal, akár éjszaka a két soros acél villanypásztor kerítésnek neki mentek volna. A házi lovak ugyanezen a kerítésen rendszeresen neki mennek, egyszerűen nem látják. Nem olyan jó az érzékszerve. Szervük. A vadlovaknál ugye ez egy 83 kilométeres terület, gyakorlatilag bármi történik, ami vadló szemmel érdekes lehet, azt ők nem tudom, hogy honnan, de azonnal tudják. Tehát volt egy olyan esetünk, hogy volt egy sánta kanca, és akkor azt megfogtuk, és tehát elkábítottuk, és bevittük egy ilyen istállóba, bezártuk, és elkezdtük kezelni. És az a mén, aki a rezervátumnak a legtávolabb is csücskébe volt éppen akkor, egy ilyen HRM csődör. Ez azon a nyomon, amit mi húztunk, hogy a lovat behúztuk egy ilyen vaslapon, vagy 3,5 kilométeres nyomon, azon úgy jött, mint a vadászkutya, körülbelül 5 perc múlva. Úgy, hogy nem is láttuk, azt se tudtuk, hogy honnan a fenéből került elő. Tehát az, hogy mi adott esetben látunk, hallunk, érzékelünk bizonyos dolgokat, ez egy nagyon relatív dolog az állatvilág egyéb szereplőihez képest, mert vannak nálunk sokkal-sokkal ügyesebbek, vannak nálunk egyébként sokkal-sokkal gyengébbek is, de hát ezt azért nekünk tudni kell kezelni. És nagyon sok olyan dolog, amit elvárunk az állatainktól, az azért butaság, mert egyszerűen képtelenek rá, mert az ő testfelépítésük, az érzékszerveik nem teszik őket alkalmassá erre.
Jó, akkor most tartsunk egy kis... Jó.
Azt akartam kérdezni, hogy a kölykeiket mennyire védelmezik, hogy az mennyire befolyásolja, ha egy fiatal kölyke van?
Hát ugye minden anya védi a saját kölykét. Ez nálunk azért szokott gondot okozni, mert ugye Európai Uniós tagok révén a nálunk született borjakba egy héten belül bele kell tenni a fülükbe a fülszálat. Na most ez egy ilyen 2000 hektáros területen, ahol ugye mocsarakban, meg mindenhova borjadzanak a tehenek, ez nem olyan egyszerű, de megtaláltuk ennek is a módját, tehát van egy ilyen taktika, ugyanúgy csináljuk egyébként, mint a farkasok, meg amikor pici a borja, akkor elég közel lehet hozzá menni, és akkor az ember vagy az autóból megfogja a farkát a borjónak, mert ők azért lassabban tudnak menni, mint ahogy mi autóval utána tudunk menni, és akkor azért az autóból csináljuk, mert vannak olyan tehenek, amik akkor tényleg neki mennek az autónak, mondjuk ezek azért kevés, tehát 2-3 ilyen tehenünk van, akik idáig ragadtatják el magukat, de a legtöbb azért az úgy szoktam mutatni, hogy nem nagyon tetszik neki a dolog. De hát ez körülbelül ennyi. Vannak fogások, és egyébként ezeket a fogásokat a pásztorok is tudják, tehát a szürke marha is hasonló módon viselkedik. Ezeket lehet tudni, ezeket be lehet gyakorolni, és akkor ez működik. A vadlovaknál másképpen megy, ott a kanca az meglehetősen agresszívan védi a csikóját, főleg amikor még nagyon pici. De hát a ló az ugye mit csinál? Ez egy ilyen menekülő állat, ő rögtön azzal kezd, hogy elmegy. Na most miután sokkal gyorsabban megy, mint mi, akár gyalog, akár autóval, ezért ez egy eléggé egyenlőtlen küzdelem. Egyébként a vadlovak csikóival nem csinálunk semmit, tehát ott nem mi vagyunk az igazi probléma, hanem a méhnek. Ugyanis a méhnek, amikor most legalábbis pontosan tegnap előtt beszéltem a kolléganőmmel ezzel kapcsolatosan, úgy tűnik, hogy a méhnek tulajdonképpen azért ölik meg a csikókat, mert egyszerűen a kancák fölötti uralmat elveszítik, amikor egészen pici a csikó. A kanca nem hajlandó szót fogadni egészen egyszerűen a méhnek, és ez néhány méhnt annyira felidegesít, vagy felbőszít, hogy megöli ezt a forrást, ami miatt ez a rettenetes dolog előfordul, hogy nem fogad neki szót a kanca.
Jó, akkor most tartunk egy kis szünetet, és akkor itt mentől folytatjuk.